Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
A Szia, tanár úr sorozat két rádióban hallható. A Rádió Bécsben két hetenként az év páros heteiben, a Civil Rádióban pedig hetente üdvözli önöket a Szia, tanár úr szerkesztő műsorvezetője Gerő Péter. Ez a két rádió a Szabad Rádiók, a Közösségi Rádiók közé tartozik, a készítőik önkéntes tevékenysége működteti őket. A 2025 nyári talán nyugodtabb időszak alkalmas arra, hogy kicsit áttekintsük a Szabad Rádiók, a Közösségi Rádiók 35 éves történetét. A Civil Rádió munkatársai 10 részes sorozatot terveztek erről. A sorozat 9 része készült el, de ráadásként egy videó is, mindegyiket feltöltöttük a Szia Tanár úr YouTube csatornára, a Szabad Közösségi Rádiók 35 éves története Magyarországon elnevezésű lejátszási listába. És a 9 elkészült podcastból a nyár 9 hete alatt a Civil Rádióban, a Szia Tanár úr műsorsávjában műsorra is tűzünk egyet-egyet. A Rádió Bécsben a Szia Tanár úrnak csak 4 nyári megjelenése van, ezeken a heteken a podcast sorozat 4 jellegzetes darabja hangzik el. Most a sorozat második podcastját halljuk, a törvényi háttér kialakulásáról, a szabálytalan próbálkozásokról. A címe Kalóz Rádiók, rádióadás egy budai villamosról. A Szia Tanár úr sorozat örömmel bocsátja rendelkezésre a Civil Rádióbeli 2025 nyári műsorsávját, hogy népszerűsítse a Civil Rádiónak a Szabad Rádiókról, Közösségi Rádiókról szóló podcastjait. A sorozat szerkesztői Brühl Edith, Cserháti Ákos, Huszerli József, Kemény Dániel, Péterfi Ferenc és Zsolt Péter.
Podcastsorozatunk a hazai közösségi rádiózás elmúlt 35 évét dolgozza fel és mutatja be a kezdetektől napjainkig. A közösségi rádiózás a média egyik legkülönlegesebb színfoltja. Elsődleges célja, hogy helyi közösségek és hátrányos helyzetű csoportok hangját erősítse, olyan témákat és ügyeket tárjon a hallgatók elé, amelyek nem jelennek meg a nagyobb médiumokban. Műsorkészítői önkéntesek, aktivisták, az ő szemükön, élethelyzetükön keresztül mutatják be azt a világot, amelyben élünk.
49 év után ismét szól Szombathelyen Rádió.
Egy új hangját kereső rádiót hallanak önök.
Tilos Rádiót halljátok Budapestről.
Holnap reggel ismét a Civil Rádió várja majd önöket.
A hazai közösségi rádiózás a közösségek történetéről szól. Hogyan jelentek meg különböző településeken a helyiek összefogásával rádiók, hogyan váltak ezek a rádiók a helyi közösségek műhelyeivé, és milyen szerepet töltöttek be a helyi demokrácia és nyilvánosság egészében. Podcast sorozatunk a rádiók és az őket működtető, formáló közösségek története.
A társadalmi önmozgások elindulása, a helyi nyilvánosság kibontakozása egyebek között a média felületeinek a kitágítását, intézményi és törvényi lehetőségeinek a megteremtését követelte. A korábban elfogadott sajtótörvény a helyi lapok, kiadványok elindulását tette lehetővé, sokfelé helyi kábeltévék helyi műsorokat kezdtek el készíteni gyakran az ott élő emberek bevonásával. Lassan alakult a média törvény megszületése, létrejött az ORTT intézménye, és még illegálisan, de megjelentek az úgynevezett kalóz rádióadások. A társadalmi öntevékenység szélesedésével ugyanakkor több helyen lokális rádióállomások lehetőségét keresték közösségi szakemberek és szervezetek, amelyek az érintettek részvételével működhetnének majd legálisan. Ilyen kalóz rádiós kezdeményezések és helyi közösségi rádiózásra készülő közösségek képviselői emlékeznek vissza a 90-es években történt kezdeti lépéseikre.
Jó napot kívánok a hallgatóknak és a nézőknek, mert ez egy podcast, és két vendégem van, Zsolt Péter vagyok, Timár János és Gosztonyi Gergő, és mindketten kapcsolatban vagytok a szabad média indulásával a rendszerváltás utáni időszakban, vagy talán már előtte is, ezt majd mondjátok el, hogy a közösségi rádiózáshoz hogyan kapcsolódtatok a 90-es években. János?
Tehát én jogász és szociológus vagyok, most már jó ideje nyugdíjas. A közösségi vagy szabad rádiókhoz még elég a kezdetekkor, tulajdonképpen az illegális vagy szóval a kalózrádiós időszak vége felé kerültem én kapcsolatba, mégpedig úgy, hogy szakértőként dolgoztam Molnár Péter, akkor fideszes, illetve akkor már fideszes, majd később SZDSZ-es politikus számára, és hát a Péternek ez az egyik legfontosabb szívügye volt, ő felelt Fideszben is, meg aztán az SZDSZ-ben is a média szabályozás alap.
Akkor légy szíves, mondjál valamit a kalózrádiós időszakodról is.
Na most arról csak igazából annyi, amikor először volt a szociológia szak épületében, a Pollák Mihály téren volt egy rendezvény, ahol először találkozott formálisan a Tilos Rádió és a hírközlési főfelügyelet, hogy nagyon leegyszerűsítjem, mert a tétje az igazából ez volt, és akkor kiültek a Szabó család néven az összes Tilos Rádiós, és egy párbeszéd kezdődött, nyilvános párbeszéd, ez volt a jelentősége Hazai Istvánnal, aki aztán később is elég sokáig még komoly szerepet játszott különféle dolgokban, akkor ő volt a HIF elnöke, és lényegében ez, hogy hogyan lehet ehhez viszonyulni, és ennek az egyik katalizátora volt a Péter, és a Péter mellett én is. Ez folyamatosan elég sokáig így zajlott, hogy én, mint egy ilyen külső okoskodó szakértő kísértem a politikust.
Oké. Gergő?
Hát én már csak életkoromból adódóan is később csöppentem bele ebbe a történetbe. Én már a médiatörvény után időszakban kerültem kapcsolatba. 96, igen, bocsánat. 96 után kerültem kapcsolatba, ilyen 97-98 környékén én édesapám révén, aki civil rádiós volt sokáig, és akkor úgy neki ez volt a mániája, hogy akkor ezt átadja, ezt az örökséget a családba, és az az örökség, az nálam sose lett meg, hogy csinálni, tehát hogy az engem mindig kevésbé érdekelt, de aztán én jogász lettem, és akkor én elkezdtem foglalkozni ezzel a területtel, és aztán végül ez odáig kulminálódott, és aztán innen ismertem meg az elejét a sztorinak, hogy én erről írtam a PhD-mat jó pár évvel ezelőtt.
És nem is vonzottál sose ahhoz, hogy műsorokat készítsél?
Csak zenei műsorokat csináltam. Azok nagyon jók voltak, de a beszéd része azt én kiéltem az egyetemen, az oktatásban.
Ebben az időszakban, 90 és 96 között még Jánosnak biztos vannak emlékei, hogy akkor már tudott nem csak kalózként működni, vagy akkor még csak kalózként működött a Tilos és a hasonlók. Tehát ebben a legelső időszakban.
Tehát volt működés, azt tudom, hogy a Tilos az leállt, amikor érdemben a törvény alapján már lehetett pályázni, hogy nehogy emiatt volt egy szigorú szabály a törvényben, hogy aki korábban a frekvencia gazdálkodás érintő szabályt megsértette, az nem pályázhat, és emiatt a Tilos egy ponton nagyon fegyelmezetten leállt, és a kalóz létről leszállt és várt, és aztán változó sikerrel a későbbiek során.
De az azt megelőző időszakban az egy ilyen fura helyzete volt egyébként szerintem a magyar jognak, mert hogy ugye a 96-os médiatörvény volt az első, amelyik ugye bevezette ezt a háromosztatú megoldást Magyarországon, ami egyébként egy unikális volt, tehát Kelet-Európában is unikális. Én azóta az adatokból, meg a mindenféle dokumentumokból azért azt lehet látni, hogy itt is pont a Péterhez hasonló, meg a hozzád hasonló embereknek a lelkesedés miatt lett, tehát hogy azért ez nem egy ilyen, nem volt azért ennek egy olyan nagyon erős politikai háttere, hogy ez most itt mindenképpen kell, tehát hogy itt én azt látom, hogy más országokban hiányzott ez a néhány ilyen driving force, aki ezt tolta volna, de például az azt megelőző médiatörvény tervezetekbe például nem volt benne, tehát a 92-es médiatörvény tervezetbe, amit én nagyon szeretek, mert hogy nulla szavazatot kapott az országgyűlésbe, az milyen vicces, már nem, amikor már az előterjesztő sem támogatja a saját előterjesztését. de az tényleg egy ilyen jogi szörnyszülött lett, de abban például két osztatú volt. Tehát közben ezek azért eléggé a senki földjén a kalóz megoldással tudtak csak működni, mert nem kínált számukra az állam olyan elfogadható jogi megoldást, amivel tudnának frekvenciához jutni.
Most a kalóz rádiózásról nekem mindig eszembe szokott jutni az angliai alakulás, ott a Radio Caroline egy valóban egy kalóz hajóról közvetített, és amíg el nem süllyedt, addig nagyon komoly befolyása volt a mainstream média alakulására, mert hogy rákényszerítette arra a BBC-t, hogy közvetlenebb hangon kezdjen el beszélni a hallgatóihoz. Tehát, hogy ezeknek a kalóz rádióknak van egy hatása a médiatörvényre, nálunk Magyarországon, meg ahogy elmondtátok, az, hogy maga a médiatörvény is már úgy jön létre, hogy figyelembe veszi, hogy ez egy létező valami, és megpróbálja legitimizálni a létezésüket. És akkor erről nem tudtam, amit mondtál, János, hogy a társadalom oldaláról volt egy támogatás ennek az egésznek, meg volt ez iránt lelkesedés. Minden ma is közösségi címszó alatt fut, tehát közösségi tervezés van, közösségi kertek vannak, közösségi módon fogjuk megoldani az energia elosztásunkat valószínűleg a jövőben. És hát akkor miért ne lennének közösségi rádiók? Tehát ennek a 90-es évek közepén, vége felé óriási jövőt jósoltak ennek a műfajnak, és akkor szerintem maradjunk még itt, ahogy hogyan kezd ez kibontakozni, amikor már megkapja az intézményes támogatást. Tehát mit jelent ez az ORTT, ez a 96-ban megszülető szervezet, ez hogyan működik, hogyan támogatja ezeket a rádiókat, és hogyan szaporodnak ezek a rádiók Magyarországon?
Még egy pillanatig visszamennék oda, amit a Erő mondott, mert ez tényleg így volt. Tehát a háromosztatú rendszer megjelenése az tulajdonképpen amellett, hogy léteztek a kalózok különféle módon, nem olyan nagyon sokan, de léteztek. De azért ez abszolút nem elfogadott volt, hogy háromosztatú lesz. És pontosan az, hogy valahogy én azt gondolom, hogy leginkább a Molnár Péter szívossága, politikusi szívossága segítette azt, hogy ez belefér, és ez egy fontos elem, mert hogy senki nem gondolta, nem is volt szándék arra, hogy ez a mainstream és a nagy rádiózást, vagy akár televíziózást bármilyen módon érinteni. A küzdelem itt arról szólt, és abban sikerült először nagy előrelépést tenni, hogy a frekvencia gazdálkodók ne gondolják azt, hogy ez egy elpocsékolása valaminek. Hiszen kezdettől fogva nem abban a logikában épült, hogy minél több hallgatót elérni, és ezt a frekvencia gazdálkodók úgy gondolták, hogy ez egy felesleges, értelmetlen, hogy néhányan itt elkezdenek ezzel szorakodni. Az igazi küzdelem ez volt, ezt sikerült áttörni, és valóban, és akkor most már mehetünk a 96-os törvényre és aztán az ORTT felé, tehát az a szabályozás, az nagyon sok szempontból tisztázatlanul azzal, hogy a non-profit kategóriát bevezette, sok minden lehetőséget átfedő szabályozási logika volt, tehát nem plusztán a korábbi kalóz rádiók logikájára épülő rádiózást tett lehetővé, de lehetővé tette, különféle preferenciákat fogalmazott meg, például azt, hogyha egy adott területen két kereskedelmi rádió már működik, akkor a harmadik frekvenciát azt már egy non-profit rádiónak kell megkapnia. Tehát egyértelműen preferálta egy bizonyos piaci helyzetben ezt, rögzítette a támogatási kötelezettséget azzal, hogy a műsorszolgáltatási alapnak a bevételeinek, ha jól emlékszem, akkor fél kötőjel 1%-át non-profit műsorszolgáltatók támogatására kellett kötelezően fordítania. Tehát teremtett egy kedvező helyzetet az úgynevezett non-profit rádióknak, ami viszont sokféle volt abban az időben is, és nem pusztán a korábbi közösségi és kalóz típusú rádiók egyszerű folytatása volt.
Kiegészítve, hogy anno a másik oldaláról megélve ezt a dolgot, értettük azt a helyzetet, hogy miért lettek ezek nem nyereség érdekelt kategóriaként apostrofával, és így jelentek meg a törvényben. Viszont én mindig az első pillanatok kezdve azt gondoltam, hogy ez egy hibás jogalkotói megoldás. Mert hogy egy olyan aspektusát emeli ki ennek a történetnek, ami nem a kulcs aspektusa. Tehát, hogy nem véletlen, hogy te is azt kérdezed, hogy közösségi, meg ugye az új médiatörvény is újabb problémákat okozva közösséginek nevezi ezt a szektort, de az már csak azért okoz problémát ugye a közösségi média megjelenésének a jogi összecsúszásával, de hogy továbbra is azt gondolom, hogy a 96-os médiatörvény egy nagyon jó szándékú, a szektor felé egy nagyon jó szándékú irány fogalmazott meg, viszont ezzel, hogy a hatóság azon kollégái, akik kevésbé voltak elkötelezettek ez iránt a szektor iránt, ők nagyon arra mentek, hogy ennek az egész szektornak a legfőbb jellegzetessége, hogy ne legyen semmifajta nyereséged, és ezt fordítsd vissza a működésedbe, miközben mi meg azt gondoltuk a másik oldalról, hogy ennek a szektornak sokkal inkább a helyisége, a lokalitása, a hozzáférés biztosítása és az összes többi elem az, ami pozitív, és akkor ebből következően azért mindig volt egy ilyen ellentét a rendszer szempontjából. Természetesen azzal, hogy ugye már maga a törvény azt mondta, hogy meghatározott százalékát kötelező erre a szektorra fordítani, ez egy ilyen szektorfejlesztési abszolút biztos bevételt is jelenthetett. Tehát, hogy én arra emlékszem, hogy mindig mekkora energiát tettek ezek a rádiók ennek az úgynevezett ilyen MP-rezsi, azt hiszem ez volt a kódneve ennek a pályázatnak, hogy non-profit rezsi, és akkor mit tudom én hányadik évi, hogy ennek az elkészítésére, mert ez egy biztos, kiszámítható bevételt jelentett a szektornak, és ez nagyon fontos volt szerintem. A reklám szempontjából azért ott mindig ott volt az a dilemma, hogy azért ezeket a rádiókat, pont ahogy János is mondta, hát azért soha nem hallgatták milliók. És nem is volt szerintem cél sose, hogy milliók hallgassák ezeket a rádiókat. Nem álltak sorba azért a reklámozók, akik ott kopogtattak az ajtón. Én nem nagyon tudok olyan rádióról, de aki még azt mondta, hogy rendben van, még azok se használták ki ezeket a törvényi kereteket.
De azért az egész közeg, az egész jogi környezet, az nagyon kedvező volt ebben az időszakban, ezt most már beláthatjuk, sőt Nyugat-Európához képest is, azért mondtátok ezt a háromosztatú dolgot, hogy ez nálunk unikum volt. Tehát, hogy nézzük meg, hogy ez hogyan kezd egyre nehezebben működni.
Én szerintem eleinte azért, vagy egy elég jó ideig ez konfliktusokkal, de nem egyre nehezebben működő. Sőt, kialakult az ORTT, ebben szerintem normálisan működött, ez küzdelem volt, de a törvényi kötöttségek azért nagyon behatárolták azt, hogy mit tudna rontani az ORTT, de igazából nem rontott ezen a helyzeten. Tehát a Gergő által említett két alaptípusú pályázat ebből a bevételek, a műsorszolgáltatási alap, ami komoly, komoly bevétel volt, annak a fél egy százalékos arányában támogatott műszaki fejlesztést ebben, tehát két külön standard volt. Ez is tulajdonképpen ugyanarra reagál, hogy nem a tartalom, és amikor már működő volt, akkor én azt mondom, hogy ez szerencsés volt. Tehát, hogyha az ORTT-ben azt kellett volna mérlegelni, hogy milyen típusú közösségi rádiót támogatunk, az tragédia lett volna. Én az ORTT működésén belülre mondom már, nem a törvényre igen, abszolút egyetértek, ebben teljesen egyformán látjuk, hogy az már azt jelezte, hogy a politika tulajdonképpen kibújik abból, hogy definiálja, hogy ő mi az, amit ő itt támogat. Így sikerült megfogalmazni, de utána az, hogy egy stabil működési támogatás műszaki feltételekre adót lehetett belőle venni, és egy stabil támogatás a rezsire, és mindenféle ilyenre, és ez stabil, rendszeresen kapható jövedelem volt, teljesen függetlenül attól, hogy milyen műsort készít.
Tehát ebben a stabil jogi környezetben elindultak a maguk fejlődési útján ezek a közösségi médiumok, szépen gyarapodtak, akkor ezek szerint itt tartunk.
És akkor én még egyet, mert hogy ha viszont valamire azt kell mondanom, hogy az ORTT a szektort érintő, nyilván most erről beszélünk, de hogy a szektort érintő legjobb döntése volt, akkor ez a 2000-es évek elején ez a kisközösségi rádióknak a beengedése a szektorba. Ugye az történt, hogy maga a médiatörvény, az szerintem egy mindegy, hogyha viszonyítjuk a jelenlegi médiatörvényhez, akkor szerintem egy barátságosabb médiakörnyezetet biztosított ennek a közösségi szektornak, de elég bonyolult rendszer volt. Szóval, hogy azért ez egy ilyen nagyon sokosztatú politikai jellegű törvény született azért itt a végén. Viszont mégiscsak az volt, hogy azért maga a médiatörvény azért arra volt optimalizálva, hogy ilyen nagyobb rádiók működjenek. Tehát, hogy Szól a Rádió Debrecenben, Nyíregyházán, Miskolcon, tehát, hogy volt néhány, de azért olyan nagyon sok ilyen típusú rádió nem volt Magyarországon. És akkor utána nyilván a szektor lobby tevékenységének köszönhetően, meg egyébként pont János, a ti pozitív befogadó, mint ORTT-tag, azt talán nem derült ki, hozzáállásának következtében lehetőség volt arra, hogy ilyen nagyon pici vételkörzettel létrejöhessenek kisközösségi rádiók, aminek pont az volt a lényege. Utólag azt gondolom, hogy hibásan volt leszűkítve, nem, hogy nagyon picire lett szűk, tehát hogy ez sztereóba egy kilométeres sugarú körbe lehetett adni, és ezt lehetett volna nagyobb, mert így még egy kis falvakban sem töltötte be azt a szerepet, amit egyébként ki lett ennek találva. 10-esével, 20-asával indultak be emiatt pluszba a közösségi rádiók, tehát hogy nem csak a 90-es években volt egy ugrás, hogy nyilván ez a már benne lévő szektorban lévő ugrás, de a 2000-es évek elején volt egy olyan ugrás, ami arra emlékszem, hogy bárkivel, akivel Európában beszéltünk, az úgy kb. Úgy leesett az álla, hogy ez vajon, hogy lehet, hogy nekünk milyen jó fej hatóságunk van, és hogy bár nekik lenne ilyen, és akkor megvontuk a vállunkat, hogy hát igen, a magyar hatóságok azok milyen jó fejek, de hogy szerintem ez egy ilyen második ilyen aranykor, nem tudom, ezt szabad-e ilyet mondani, de hogy volt egy második felfutása a rendszernek.
Ez tényleg minőségileg egy új helyzetet teremtett. Az előbb mondtam ezt, idéztem a törvényből, hogy minden harmadik frekvenciát egy adott területen non-profit rádiónak kellett adni a törvény szerint. Az óriási váltás ebben a 2002-es döntésben az volt, hogy megfordította a dolgot. Ha valaki rádiózni akart, akkor jelentkezett az ORTT-nél, és az ORTT azt mondta, hogy itt valaki szeretne rádiózni, kedves hírközlési főfelügyelet, keres neki egy frekvenciát.
Igen, kicsit engem a sajtó felszabadítására emlékeztet a 80-as évek végén, amikor eljutottunk odáig, hogy csak bejelentési kötelezettség volt, hogy én médiát akarok csinálni, itt is a rádiónál is, mint a ilyen lett van.
Azzal a nehézséggel azért, hogy itt azért frekvenciát kellett találni. A frekvencia gazdálkodókkal való küzdelme az itt is abszolút megjelent, tehát tényleg annak lett az eredménye ez az egy kilométer sugarú kör, hogy ők nagyon tartottak attól, hogy elszabadul. A franciáknál ezt másképpen oldották meg, mondjuk a kisközösségihez is ez volt az egyik minta, hogy Franciaországban egy bizonyos frekvenciasávot szabadítottak fel, és azt mondták, hogy ide jöhetnek olyan rádiók, mint nálunk a non-profit vagy közösségi rádiók, és ott azt tette ebben az értelemben szabaddá, és nem az egész frekvencia tartományt. Itt azért mindig nagyon-nagyon számít, én említettem a Hazai István nevét, nagyon-nagyon sokat tanultam tőle annak idején, hogy aki bármilyen módon rádiózásról, televíziózásról, éterben való rádiózásról és televíziózásról beszél, az anélkül, hogy pontosan ismerni ennek a műszaki rendszerét, az gyakorlatilag felelőtlenség. Tehát az, hogy ütköznek a hullámok, amik közlekednek, interferálnak ezek, hogy milyen módon működik, mitől függ, hogy mekkora lesz egy vételkörzet. Ez tényleg nagyon fontos volt. Ebbe én úgy érzem, és a Gergő is ezt mondta, ez megnyugtat, hogy ebben túl óvatosság volt az egy kilométeres körzet megfogalmazásában, de nem lehetett mit kezdeni. Ilyen, ez egy komoly küzdelem volt például.
Ez még egy félmondatot azért hadd mondjak, hogy a másik oldalról azt a részét szerintem mindenki értette, hogy itt hogy egyrészt, hogy ez egy óriási nagy dolog a hatóság részéről. Tehát, hogy azért mindig az embernek hatóságokkal beszélgetni, az inkább azt várja, hogy majd valami nemleges választ fog mindenre kapni. Tehát, hogy ez egy hatalmas dolog volt, hogy itt volt egy nyitottság a hatóság részéről. Azt is szerintem mindenki értette a rendszerbe, hogy itt soha nem fognak országos közösségi rádiók, mert nem ez a pályázat célja.
Az ORTT és a rádiózni akarók között egy jó kapcsolat alakult ki, és ez folyamatosan még javult is, és még javulhatott volna tovább, hogyha ez a filozófia megmarad. A másik az az olasz példa, ott nekem ilyen emlékeim vannak, hogy 92-ben egy mammi törvény legalizálta azt a hálózatosodást, ami addig illegálisan alakult ki az olasz egymásba kapcsolódó közösségi meg kereskedelmi rádiók között, ami egy teljes bolondokházát eredményezett, és egy másik vonulata az olasz történetnek az, hogy ezeknek a néhány közösségi rádiónak a finanszírozása politikai szervezet volt, tehát tulajdonképpen politikai tőkét akartak kovácsolni rajtuk keresztül. Nálunk ilyen típusú veszély nem is merült föl, mert a politika inkább a kereskedelmit akart elfoglalni a későbbiekben, meg már talán az elején is a közszolgálatira pályázott, tehát arra ment a verseny, senki nem akart közösségi rádióadókat politikailag manipulálni vagy elfoglalni. Tehát egy más fejlődési irányt látok itt Magyarországon. Úgyhogy...
Ezt meg tudom erősíteni, tehát hogy ilyennel annó még, amikor a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezet évvel dolgoztunk, akkor ilyen politikai, annyiféle ember volt ebbe a rendszerbe, hogy nehéz lett volna egységes politikát, tehát hogy bármelyik pártnak, tehát hogy nagyjából azt tudom mondani, hogy a politikai paletta mindegyik része megvolt, és annak az ellenkezője is.
Ez a másik, hogy viszont ilyen szempontból nagyon sokan lehettek a közösségi rádióban, és nem ez volt a lényeg, hogy te kire szavazol.
Még egy elemet, ami sajátos része volt ennek a dolognak, az ez most a személyemhez kapcsolódik ebben a formában, hogy miközben én voltam az a testületemberről, aki leginkább ezért küzdött, akkor közben hihetetlenül kellett vigyázni, én SZDSZ által jelölt testületi tag voltam, hogy ez ne SZDSZ-es bulinak tekintődjék. Uh-huh. És azt gondolom, hogy valahogy ez sikerült elérni, de ez nagyon nehéz küzdelem volt, hogy ez ne politikai logikába kerüljön a kis közösségi rádiózás. Szerencsére úgy tűnik, hogy ezt elfogadták.
Simó György, akivel beszélgetek. Gyuri, mi volt, amikor rádiózni, egy másfajta rádiót, egy szabad rádiót indítani akartatok, kipróbáltatok, össze tudnád de foglalni, hogy milyen ambíciók voltak egyáltalán, körülbelül kik voltak, akik erről gondolkodtatok?
Ugye 91-et írtunk, azt hiszem, és ugye nagyon bosszantott mindenkit a környezetemben, hogy a rendszerváltás akkor már lassan 2 éve zajlott, és sehova nem ment előre az úgynevezett média pluralizáció. Tehát még mindig csak a Királyi Rádió volt jelen.
Televízió és egy-egy nagy újság, igen.
Nagyon 80-as években volt Juventus Rádió, meg nem tudom micsoda, de közben hát azt tudtuk, hogy Nyugat-Európában, meg minden nagyvárosban fokonként lehet egy-egy másik rádiót hallgatni, hogy tekergeti az ember a potmétert. És volt 30-40 féle rádió. És akkor a Tilos az A körül gyülekező arcok, értelmiségiek, a tulajdonos, akiknek jó kapcsolatok voltak az amszterdami alternatív kulturális szcénával, ők hozták az ötletet, mert Amszterdamban 3 kalóz rádió is működött, és ezeken a kapcsolatokon keresztül kiderült, hogy ez nem kell azért olyan óriási teherautó, tehát egy ilyen adó az egy ekkora doboz, egy kisebb bőrönd vagy még kisebb, egy technikus srác meg tudja berhelni, és az ember fölteszi az antennát egy magas helyre, akkor tulajdonképpen ezzel egy kisebb körzetben, egy kerületi körzetben vagy 2 kerületi körzetben tud sugározni. És ezek az amszterdami arcok, ha jól emlékszem, azt mondták a német lobáéknak, hogy ők tudnak ilyen adót szerezni, és akkor így indult az egész. Én nem voltam ebbe az részbe benne, én az elsők között hívtak le a barátom, a Csehdi András hívott le, hogy vegyek részt egy ilyen megbeszélésen. És akkor így indult az egész. Mondom, alapvetően a Tilos körüli arcok, Palotai Zsolt volt egy kulcsember, aki a Tilosban volt a zenéért felelős DJ, és aztán azt a nagyon komoly koncepciózus zeneszerkesztői kultúrát, amit ő ott Google-ba esténként kialakított, ezt áttette a Tilosba, ami a lényegében minden zene keverhető, mindennel koncepciója volt, de a zene egy nagyon erős lába volt a Tilosnak. És aztán mások, a Csejdi, a Kerényi Gyuri, aki később ugye nagy rádiós karriert futott be, és még többen mások, mi meggondolkoztunk azon, hogy mégis mi lehetne a szöveges program. De maga az indulat az arról szólt, hogy ha az állam nem lép, akkor mi majd lépünk és elkezdünk rádiózni. Tehát egy ilyen civil engedetlenségi háttere volt ennek az egésznek.
Tehát akkor itt volt egy ilyen technikai próbálkozás, és aztán kell